3:45. A koronavírus miatt több cég is gondolkodik azon, hogy 3D-s nyomtatással készítse el a szükséges alkatrészeit, mondta az Informatikai Vállalkozások Szövetségének főtitkára. Folyamatosan zajlanak az anyagkutatások, hogy ne csak a mindenki által ismert teljesalv alapú műanyag alkatrészeket lehessen tömeggyártásban előállítani, hanem más alapanyagok felhasználásával is lehessen 3D-s nyomtatott terméket készíteni. Molnár Attila szerint végső soron pénzügyi kérdés, hogy egy vállalkozás mennyire kötelezi el magát a technológia mellett.
Mit gondolsz arról a felvetésről, hogy a 3D-s nyomtatás a koronavírus helyzetből egyértelműen profitált? Ugye most nekem első körben ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy azért a vírus rámutatott arra, hogy a beszállítói láncok meglehetősen sérülékenyek, és hát hogyha akadozik a beszállítói lánc, egy gyárhoz nem érkezik meg valamiféle alkatrész például, hát akkor azt 3D nyomtatóval meg lehet oldani, vagy lehet pótolni azt a meg nem érkező alkatrészt. Ilyen felhasználási területe, vagy ezen a területen a 3D-s nyomtatás érhet el robbanásszerű fejlődést, vagy azért itt még arról beszélünk, hogy olyan nagyon differenciált, komplex alkatrészeket nem lehet gyártani 3D-s megoldással.
Nagyon összetett a kérdés, amit kérdezel. Rögtön a végén kezdem, lehet gyártani. A kérdés a költség, hogy milyen áron. Amit mindannyian ismerünk, 3D nyomtatót, ezért sokkal találkoztak, szép műanyag szálakból nyomtatnak különböző, hát inkább játékszereknek mondanám, mint ipari használati tárgyaknak. Ez az abszolút a belépő szint. Megvan ennek a profi, magas szintű felhasználása, ahol nagyon jó minőségű, és nem csak műanyag, hanem akár fémből is lehet nyomtatni tárgyakat. A kérdés a költség. Nyilván, hogyha valamiből sokat kell gyártani, akkor annak alacsony lesz az egy darabra eső ára, hogyha valamiből keveset, akkor magas. De nem csak a termék ára van, hanem az, hogy mennyi kell belőle, hiszen nyilván van egy méretgazdaság, meg van az egésznek a logisztikája, hogy honnan kell idehozni, milyen árakon vannak, és ebből a láncból, a szükséges paraméterekből egy összetevő most elég jelentős csapást szenvedett, ez a logisztika, és akkor mindenki elgondolkodik rajta, hogy igen, mit tehetek rövid távon, mit lehet tenni hosszú távon. Hogyha az egészet mondjuk föl akarom számolni, akkor költöztessük közelebb a gyártást. És akkor már ettől elgondolkodik, hogy amivel most ezt az egységes darabot mondjuk a nagyon távol keleten gyártatom, az már egy régebbi technológia, most veszek egy új technológiát, és akkor azzal nekem ilyen egységdarabáron jön ki, vagy nekem nem kell ilyen sok darab, hiszen ez egy régebbi tervezés, egy más dolog, amire már nincs annyi szükség, és egyszerűen megéri kinyomtatni darabonként.
Na most akkor mondtad, hogy egyszerű kis műanyag tárgyakat simán lehet 3D-s módszerrel nyomtatni, ez a belépő szint, de akkor mondjuk te azt elképzelhetőnek tartod, hogy egy üzem, egy gyár úgy döntsön, hogy akkor inkább a alkatrészeit 3D-s nyomtatóval legyártja, vagy akkor itt jön képbe az a költségoldal, amit mondtál?
Mindig a költségoldal. Tehát mondjuk vegyünk egy autó alkatrészt. Ma már ki lehet nyomtatni egy műanyag alkatrészt egy autóba. Teljesen jó. Csak amikor ebből 100 000 darabot kell gyártani, akkor jó, akkor ezt meg tudjuk úgy is csinálni, hogy megcsináljuk a célgépet, ami ezt gyártja. Ez a legnagyobb gyártási költség az egész folyamatban, viszont utána már nagyon olcsón tudja folyamatosan préselni azt a műanyag darabot. Míg a 3D nyomtatónál magát, amikor megveszem az eszközt, az még egy viszonylag egy olcsóbb dolog, megtervezem, viszont egy magasabb egységáron fogja kinyomtatni. Ez a görbe attól függ, hogy hány darab kell, vagy mi a tervezés belőle, egyszer csak az egyik olcsóbb, a másik darabszám fölött pedig a másik olcsóbb. És akkor születik egy üzleti döntés. Azért nagy dolog, vagy azért jelentős a COVID-nak az előrelépése, mert ezáltal sokan újra elővették. Nyilván megvizsgálták, hogy tudnak-e 3D nyomtatót használni, megvizsgálták 5-8 évvel ezelőtt, amikor ez elkezdődött ez a technológia. És akkor rájöttek arra, hogy hát ez nem az a méretpontosság, nem az a minőség, nem az az ár, magasabb jön ki. És most újra végig gondolják ugyanezt, hogy hát lehet, hogy mégiscsak az új technológiánál akkor inkább így kell használni. És bizony lesznek olyan iparágak, lesznek olyan ipari szereplők, ahol a matematika azt fogja kihozni, hogy olcsóbb. És akkor ők 3D nyomtatni fogják. De ez nem azt jelenti, hogy a 3D nyomtatás most mindent lecserél, hanem egyszerűen ez a döntést minden ilyen esetben meg kell hozni, és a mérnökök, akik ezzel foglalkoznak, elvégzik a számításokat, a cégvezetők meg meghozzák a döntést.
Tehát akkor felvállalják a vállalkozások, és egyre inkább felvállalják ezt a dilemmát. Egyébként hogy lehet érzékelteni gyakorlatilag ma már minden magára valamit adó nagy gyár rendelkezik ezzel a technológiával, vagy legalábbis ott van a lehetőség, hogy használja?
Ugye mit értünk gyár alatt? Hogyha magát a présgépet, amiből jön ki az anyag, ez a gyár, akkor nyilván nem. Hogyha egy céget, mint egész szemlélünk, akkor minden tervező cég, akinek tervezéssel is foglalkozik, a tervezésnek ma már elválaszthatatlan része a prototípus gyártásnál a 3D nyomtatás. A 3D nyomtatás az, amivel a prototípusokat legegyszerűbben elő lehet állítani. Amit régen úgy kellett külön kifaragni, mondjuk a szélcsatornához illeszteni, azt most a tervrajzon módosítanak rajta, és akkor rögtön kijön a 3D nyomtatóból a, mondjuk egy Forma 1 autónak a megváltoztatott alkatrésze. És ebbe, amíg elkészül a prototípus, elkészül a, amiből kevés kell, megnézik a vállalat, és akkor utána megszületik az üzleti döntés, hogy na, ezt a forma, ezből kell legyártani 100 000-et. És akkor innentől kezdve kiszámolják, hogy ezt a 100 000 darabot hogyan érdemes legyártani. Ez ma döntő többségében egy gyártósornak a beszerzését, vagy egy meglévő gyártásán ennek való átalakítást jelenti. Hogyha kisebb számba, vagy úgy mondom, még egyszer az jön ki az üzleti döntésből, hogy az a jobb, hogyha ebből csak néhány darab kell, akkor pedig a 3D nyomtatást fogják választani.
Tömegesen vagy széles körben csak műanyag alkatrészeket tudnak gyártani a 3D nyomtatók, vagy minden más alapanyagú alkatrész is elképzelhető, tehát fém, bármi más?
Ezek nagyon speciális alapanyagok, amiket külön ehhez kell fejleszteni, és ezek a fejlesztések zajlanak. Ami nagyon elterjedt, ez a hagyományos, teljesen alapú műanyag, ami hál' Istennek például le is bomlott, tehát még környezetkímélőnek is lehet nevezni, és ezzel találkozunk nap mint nap, ami nem azt jelenti, hogy csak ezek az anyagok állnak rendelkezésre, hiszen nagyon sok hibrid anyag, műanyag, fém, vagy ilyen fémpor, nanotechnológiás anyagokkal is kísérleteznek, és ezeket folyamatosan fejlesztik. Ugyanúgy, ahogy más területeken is, például akkumulátorgyártásban óriási a fejlesztési potenciál, ebben, hogy miből tudunk 3D nyomtatni, ebben a anyagkutatásban is nagyon nagy a fejlesztési igény, hogy minél olcsóbb alapanyagból tudjunk utána nyomtatni egyedi darabot, tartós, mérethelyes egyedi darabot gyártani.
Ezek a kutatások, amiket említettél, Magyarországon is nagy ütemben folynak? Vagy nem lehet annyira országspecifikusan megmondani, hogy most hol folynak a fejlesztések, hanem egyfajta ilyen globális networkről van szó, tehát majd, hogy nem lényegtelen, hogy hol folynak a fejlesztések.
A kutatási folyamatok nem nagyon lokalizálhatók. Nyilván az, hogy kipattan valakinek a fejéből egy ötlet, akkor az ember van valahol, és akkor nyilván az oda tartható, de ma a kutatás is egy iparág, ahol egy termék előállításban több száz, több ezer ember vesz részt. Nyilván vannak szélsőséges, gigantikus példák, amik mondjuk egy atombomba fejlesztésében 400 ezer ember dolgozott, de nem ezt a technológiát gyártjuk most, de ebbe is százezrek dolgoznak ezen a anyagtechnológiai fejlesztésen világszerte. Akkumulátorgyártásban biztos, hogy milliók, kutatók milliói dolgoznak, hogy legyen egy olyan áttörés, mert akkor az igény arra a technológiára. Nem lehet ezt nagyon lokalizálni, vannak műhelyek és kutatóintézetek, amik viszont együttműködnek egymással. Tehát az egyetemi hálózatok is úgy működnek, hogy megvan a kapcsolat, egymástól tanulnak, egymás anyagaira építenek ezek a kutatók, és ebből aztán a maga a fejlesztési centrumja mondjuk egy autóipari beszállítónak, akinek van külön fejlesztési részlege, aztán utána már ezekből az egyetemi kutatásokból egy célirányosabb kutatást valósítanak meg, ami viszont már a késztermék felé mutat. De jelenleg ennek a nagy része, vagy hát egy jelentős része, tehát az alapanyagkutatás, hogy milyen anyagból tudnak ilyet csinálni, az például egyetemeken tartik, az, hogy ez mivel lehet utána már pontosan jól kinyomtatni, azt meg már a specifikus fejlesztő cégek képviselik, és a végén elérünk majd ahhoz a gyárhoz, aki megveszi a gépet, és a saját tervrajz alapján legyártja az alkatrészt.
Az elmúlt percben az Informatikai Vállalkozások Szövetségének főtitkárát, Molnár Attilát hallották. Zene egy kis érdekesség, majd közlekedési információk jönnek, 10 órakor pedig friss hírekkel jövünk a 94.